Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója.
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A következő 20 percben alapvetően, pontosabban a műsor első részében alapvetően a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentésével foglalkozunk, a második részben pedig kitekintünk a nemzetközi tarajos vizekre is, hiszen mindenhol vannak problémák, nem csak a magyar gazdaságban. Nézzük első körben, hogy a napokban publikált inflációs jelentésetekben hogyan kalibráljátok be a magyar gazdaságot.
Hát, ahogy a jelentés neve is mutatja, ugye elsősorban az infláció prognózisáról szól. Az látható, hogy az idei év januárjához képest nagyon jelentősen csökkent szerencsére az infláció. Ez nemzetközi összevetésben is kifejezetten jelentős infláció csökkenés, azonban hát volt honnét mérséklődni a fogyasztói árindexnek. Ugye 25% fölött tetőzött a magyar drágulásnak az üteme januárban, és most ugye a legfrissebb adatok, ami már a jelentés megszületését követően jelent meg, az 12,2%-os éves áremelkedés mutatnak, tehát van egyfajta dezinfláció, és hát a rövid távú prognózisunk az, hogy ez az infláció csökkenés, ez folytatódni fog, és az év végére olyan 7-8% közé süllyed majd az árnövekedés, a fogyasztói áraknak a növekedésének a dinamikája. Ugye ez azt jelenti, hogy meg lesz az egyszámjegyű infláció, már lehet, hogy novemberre, nem is kell decemberig várni, lehet, hogy novemberre meg lesz az egyszámjegyű infláció. Azonban nagyon fontos azt hangsúlyozni, és ez az egyik fő üzenetünk, hogy ez a 7-8%-os infláció, ez elfogadhatatlanul magas. Tehát ez nem jelenti az árstabilitás elérését és fenntartását. Ugye a jegybankok jellemzően egy alacsony, de pozitív inflációs rátát tűznek ki célul. Magyarország esetében ez az inflációs cél, ez 3%, van körülötte ugye egy plusz-minusz 1%-pontos toleranciasáv, tehát még jó messze vagyunk, még több mint kétszerese ugye az idei év végén a várakozásunk szerint az infláció ehhez képest a 3%-os inflációs célhoz képest. Tehát nagyon fontos, hogy ez a dezinflációs folyamat, az inflációs rátának a csökkenése, ez a jövő évben is folytatódjon. Sajnos azonban azt látjuk, hogy rövid távon ez le fog lassulni. Tehát ez 2024-ben ez a dezinflációs folyamat, ez bár folytatódik, de lelassul. Ehhez elsősorban különben azok az indirekt adó intézkedések járulnak hozzá, gondolok itt a benzinüzemanyagoknak a jövedéki adójának az emeléséhez, vagy az ERP díjaknak az emelésére, amik ugye egyszeri hatások, és ezért gondoljuk azt, hogy a jövő évben valahol 4-6% között lehet a fogyasztói áraknak az éves átlagos növekedése, és 2025-ben fogunk majd visszatérni az inflációs célsávba.
Sokan tudják, hogy az infláció üteme azt is jelzi, hogy ennyivel ér kevesebbet a fizetésünk éves alapon. A várakozásotok változott valamit? Arról mi talán nem beszéltünk, hogy 2023 egészére mit mondtok?
2023 egészére 17,9%-os az előrejelzésű sávunknak a közepe. Ez azt jelenti, hogy 17,6 és 18,3% között lehet 18,1% között lehet az inflációs ráta, ugye egy sávban jelzünk előre. És ez azt is jelenti különben, hogy éves átlagban, hogyha már így a vásárló értéket ugye megkérdezted, éves átlagban sajnos az idei évben csökken a béreknek a vásárló értéke, és ezáltal csökken a belső kereslet, a háztartásoknak a fogyasztása is. Szerencsére az látható, hogy egy fordulat bontakozott ki ebből a szempontból, és ezt a fordulatot különben pontosan a dezinfláció, az inflációnak a csökkenése hozta. Mi úgy látjuk, hogy az inflációnak a mérséklése és a gazdaság, a reálgazdaságnak a támogatása az egy irányba mutat, mert az idei évi hát viszonylag gyenge nemzetközi összevetésben is gyenge gazdasági teljesítmény mögött a nagyon magas infláció van. Tehát azért volt ilyen gyenge a hazai gazdaságnak a teljesítménye, mert az infláció az megette a háztartásoknak a vásárlóerejét. Emiatt gyengén teljesít különben a kiskereskedelmi szektor, gyengén teljesít a háztartásoknak a fogyasztási kiadása, és hát ugye az látható a beruházásokban is, hogy ott is elsősorban a belföldi szektorok, belföldre termelő szektoroknak a beruházásai mérséklődtek. Tehát ennek a fajta jövedelem, reál jövedelem, rendelkezésre álló jövedelem csökkenésének volt egy más másodkörös hatása is, ami kifejezetten a beruházásokban csapódott le. Az exportorientált beruházások azok nem teljesítenek Magyarországon továbbra sem rosszul. És ugye pont a szeptemberi hónap volt az, amikor már a várhatóan ugye a béreknek az emelkedése az magasabb lesz, mint az inflációnak a mértéke, és most ezekben a napokban, vagy ezekben a hetekben fordul gyakorlatilag a reálbéreknek a dinamikája, és az év hátralévő részében már emelkedhet a háztartásoknak a vásárlóereje, ami természetesen előbb-utóbb a belső keresletnek a fordulatát is magával hozza.
Magyarországon a legmagasabb az infláció továbbra is a kontinensen. Vannak egyébként még, ha nem is hasonló, de jelentős áremelkedéssel, fogyasztói árindex emelkedéssel küzdő országok, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy mi vagyunk a hungarikum negatív értelemben?
Hát azért az elmúlt időszakban, az elmúlt mondjuk 3/4 évben folyamatosan Magyarországon volt a legmagasabb a fogyasztói áraknak a növekedése az egész Európai Unióban. Ebben azért vannak olyan tényezők, amik kifejezetten magyar sajátosságok voltak. Mi úgy látjuk, hogy azok a kormányzati intézkedések, amik direkt módon próbáltak meg beavatkozni az árrendszerbe, itt elsősorban az árstopokra gondolok, azok inkább elhúzták ezt a fajta inflációs folyamatot, és lehet, hogy rövid távon egy picit mérsékelték az inflációs rátát, összességében azonban emelték az árszínvonalat. Tehát ezt továbbra is nagyon tüzetesen vizsgáljuk, akkor azt mondom, ezeket az árfolyamatokat, és az látható, hogy igazából a helyettesítő termékeken, vagy más termékcsokor, nem kell feltétlenül helyettesítőnek lenni egy terméknek, hogy kompenzálja egy kiskereskedelmi lánc az árstoppos termékeken realizált veszteségét. Tehát az látható, hogy ezek a fajta direkt árbeavatkozások, ezek inkább elnyújtották ezt az inflációs periódust.
A kormány azt mondja, hogy egyébként, hogy ezáltal az intézkedések révén több millió embernek tudott segíteni, és ezért volt indokolt.
Ideiglenesen, maximum ezt tudom elismerni, hogy rövid távon ennek lehetett dezinflációs hatása, hosszabb távon, tehát amikor ezek az intézkedések hosszú távon is életben maradnak, vagy hát, hogy mondjam, tehát érvényben maradnak, azt hiszem ez a jobb kifejezés, hogyha hosszabb távon is érvényben maradnak, akkor olyan piaci torzulásokat eredményez, ami ugyanakkor az inflációnak az ismételt emelkedését vissza. Ez különben nem új jelenség. Tehát az 1970-es években a Nixon adminisztráció, amikor először jött egy inflációs sok, ugyanilyen árstoppokat próbált megbevezetni, és hát akkor a 70-es évek közepén a közgazdászok rámutattak, hogy hát ez nem feltétlenül ez a jó út, és hogy alapvetően a monetáris politikának a felelőssége az inflációnak a csökkenése, a monetáris politikának az eszközei alkalmasak arra, hogy a fogyasztói árak dinamikáját hosszabb és középtávon is kordában tudja tartani, tehát ez egy nagyon fontos üzenet. Azért szeretnék egy jó, illetve hát kedvező hatású intézkedést is kiemelni kormányzati oldalról. Mi azt látjuk, hogy az ár összehasonlító oldalnak, ugye az árfigyelő rendszernek a beindítása, ami kifejezetten különben támogatja a piaci hatékonyságnak a növekedését, na annak kedvezőek voltak a hatásai. Amikor azt bejelentették, ugye mi alapvetően napi szinten gyűjtünk már nagyon sok terméknek az árát, ugye ezek online mindenfelé elérhetők, amikor ez az intézkedés elindult, és ez a honlap elindult, akkor másnap gyakorlatilag láttuk, hogy az árak csökkentek, és ez az intézkedés ez élénkítette a versenyt a kiskereskedelmi szektorban. Ez különben abból is látszik, hogy ugye az árak vannak magasabb, ugyanannak a terméknek van, ahol kicsit magasabb az ára, valahol kicsit alacsonyabb. Na ez a különbség ez nagyon jelentősen szűkült, és ráadásul,
tehát akkor a trappista sajtot nagyjából az egész országban hasonló árszinten vásárolom?
Vagy legalábbis kisebb a különbség, mint az ár összehasonlító oldal, árfigyelő oldalnak az elindítás előtt. És ráadásul az is nagyon fontos, hogy nem felzárkóztak az alacsony árszintű helyek a magas árszintű helyekhez, hanem inkább az látható, hogy ahol korábban magasak voltak az árszintek, ott vagy kisebb mértékben emelkedtek az árak, vagy akár csökkentették is az árakat.
Mit ér az átlagos halandó abból, amit mondtál az iménti percekben, hogy már platón volt és tetőzött az infláció, és ahhoz képest felére csökkent a fogyasztói árindex?
Hát szerintem azért egyre többet. Sokszor szokták a közgazdászok azt mondani, hogy az árak azok szoktak emelkedni, de hát csökkenni nem nagyon. Most azért az elmúlt időszakban Magyarországon olyan magas volt ez az áremelkedés, hogy azért most már közel a fogyasztói kosárnak az egyharmadában árcsökkenést regisztrálhatunk. Tehát ez azt jelenti, hogy hó per hó az előző hónaphoz képest mérséklődnek az árak, mert jellemzően az ipari termékeknél, és jellemzően a feldolgozott élelmiszerek esetében láthatunk árcsökkenést. Tehát azért szerintem most már árcsökkenés is látható, és ez különben azt eredményezi, hogy összességében a teljes fogyasztói kosárnak a közel háromnegyedében, ugye 70, több mint 74%-ában csökken a dinamika, tehát csökken az inflációs ráta, az előző év azonos időszakához mért inflációs ráta. Tehát ez egy széles bázisú dezinfláció, ami kibontakozott. Még egyszer mondom, volt honnét. A másik pedig nagyon fontos üzenet, hogy azért a cégeknek is, hát hogy mondjam, van itt, vannak tartalékaik, és az elmúlt időszaknak az áremelkedése, azt mi továbbra is azt látjuk, hogy kifejezetten profit vezérelt volt. Vannak szirénhangok, akik azt mondják, hogy hát, hogyha most itt visszajön a pozitív reálbér emelkedés, és majd megint nőni fog a fogyasztás, abban a pillanatban infláció lesz a fogyasztás oldaláról. Hát nem. Mi ezt egyáltalán nem így látjuk. Mi azt látjuk, hogy az elmúlt egy-másfél évnek a hazai inflációs folyamatai, az kifejezetten a vállalati profitoknak az emelkedését húzta maga után. A vállalati profitok emelkedése volt emögött a magasabb árdinamika mögött, tehát a vállalatoknál megvannak azok a tartalékok, ahol lehet azért ezeket az árakat csökkenteni, és hát hosszú távon meg mindig azt szoktuk mondani, hogy versenyképesség. Azokban az ágazatokban, ahol alapvetően versenyképes gazdasági szereplők vannak, magas az ágazatban a termelékenység, sokkal kisebb az árszint is. Tehát hosszú távon a gazdaságnak a kínálati oldala az, ami fenntartható módon majd eredményezi az inflációs célnak az elérését.
Hát akkor most van egy hipotetikus, meg egy pragmatikus felvetés, hogy a fogyasztói árindex ütemének csökkenése magával hordozza-e az árszint mérséklődését?
Hát legalábbis a fogyasztói kosár egyharmadában csökken az árszint, ha nem is az előző évhez képest, de mondjuk januárhoz képest mindenképpen ez regisztrálható.
Csak azért idézlek az iménti percekben tett nyilatkozatot, apropóján mondtad, hogy hát sokan úgy érzik, hogy a magas árszint ugye beragad, és kevés érezzük azt, hogy lentebb benne.
Én azt látom azért a várakozásokból is, hogy az is mérséklődik. Tehát a várt és az észlelt infláció is mérséklődik. Ugye különösen jelentősen mérséklődött a várt infláció a vállalatok esetében. Ugye vannak várakozások, amiket a vállalatok képeznek, és vannak, amit a családok, háztartások. A vállalatok esetében, amikor megkérdezik őket, hogy milyen inflációt várnak, az jellemzően valóban egy előretekintő indikátor, mert nyilván a vállalat azért tudja, hogy mennyire fog árat emelni a következő hónapokban, tehát az prejudikálja úgymond az inflációnak a csökkenését. A háztartások ezzel szemben egy picit visszatekintően gondolkodnak, tehát az, hogy mit érzett eddig, milyen áremelkedési nyomást érzett eddig, az az, amit a közeljövőre is gyakorlatilag kivetít. És ebből a szempontból a háztartásokat egy picit meg kell győzni, hogy valóban ez a dezinfláció, ez folytatódni fog. Ezúton is különben elindult a várakozásoknak a csökkenése, tehát a háztartási szegmensben a családoknál is már érezhetően mérséklődtek az inflációs várakozások, de hát itt azért továbbra is körültekintőnek kell lenni.
Friss kimutatás szerint Magyarországon mind a lakossági, mind pedig a vállalati szegmensben csökkent az üzemanyag árfogyasztás. Nagyjából 15-17%-os a kimutatható szint, ha összevetjük az éves alapon mért volument. Ugye a kormány mondja, hogy az elmúlt hónapokban tapasztalt inflációs nyomás nagyon erősen megmutatkozik az üzemanyag árszint oldaláról. Ezt hogy látjátok, ezt a témakört?
Hát természetesen, amikor ilyen magas az infláció, akkor minden család, minden háztartás kétszer is végig gondolja, hogy mi az, amit megvesz, mi az, amit megengedhet magának. És hát ugye megint arra hivatkozok, hogy a második negyed évben 2,3%-kal csökkent a GDP Magyarországon. Hogyha ehhez hozzátesszük, hogy a mezőgazdaság ehhez pozitívan hozzájárult 1,7%-ponttal, és ugye ez csak abból fakad, hogy a tavalyi évben nagyon gyenge termési átlagok voltak. Nem azért, mert a mezőgazdaságnak a teljesítménye annyira jó növekedési pályán lenne, hanem a tavalyi évi nagyon alacsony bázis miatt ez egy plusz 1,7-et eredményezett a GDP-ből. Most, hogyha kettőt összerakjuk, akkor az látható, hogy Magyarországon az alapfolyamatok egy 4%-os recessziót mutatnak. és azért az egy komoly recesszió, és hogyha ráadásul ennek a recessziónak a szerkezetét megvizsgáljuk, akkor az látható, hogy a belső felhasználási tételek, tehát amik kifejezetten, amire reagálnia kell a belső árindexnek, a belső árszínnek, ugye azok csökkentek. Tehát igazából itt, hogy mondjam, megfizettük a magyar társadalom, a magyar családok, a magyar háztartások, hát akár a magyar vállalatok is megfizették ennek a dezinflációnak az árát, vagy ennek a magas infláció letörésének az árát. Bízzunk benne, hogy ez a dezinflációs trend a jövő évben is csak lelassul, de nem fog megtörni, és így valóban 2025-ben visszaállhat az árstabilitás Magyarországon. Ez egy olyan...
Magyarán a 300-os infláció.
Ez egy olyan érték, és egy annyira fontos paramétere a magyar gazdaságnak, amit tényleg nem csak minden befektető érez, mert ugye ez klasszikus, hogy makroközgazdászok egymás között mi sok mindenről el tudunk beszélgetni, de valóban minden háztartás érez a bőrén. És az, hogy a tavalyi évben a keresletnek és a kínálatnak a nagyon érzékeny viszonya, az megbomlott, vagy az érzékeny egyensúlya megbomlott, ennek az újra egyensúlyi pályára való állásnak a szemtanúi lehetünk, illetve hát még egyszer mondom, lehet, hogy inkább azt mondom, hogy elszenvedői lehetünk. Mert azért ez semmiképpen nem egy kedvező folyamat, hogy egy ilyen markáns recesszió az, ami újra egyensúlyba rakja a gazdasági rendszert. És hát ugye elsősorban, ahol ez az egyensúly, ez nagyon erősen helyreállni látszik, ugye az a privát szektor. A privát szektor, mert a háztartásoknak a megtakarítása emelkedik, és a vállalatoknak a beruházása csökken. Ugye az államnak is csökken a költségvetési hiánya, de azért ez a költségvetési hiány csökkenés azért még, hogy mondjam, ez is még egy úton van. Ugye 5,2%-os lesz a várakozások szerint az idei évi költségvetési deficit. Tehát itt azért itt még a költségvetési egyenlegnek még markáns javulása várható, és szükséges ennek a javulása ismételtem.
Szóval nem karikázhatjuk be piros betűvel a 2023-as esztendő gazdasági teljesítményét, ahogy kiveszem a szavaidból, és miként már az első percekben utaltál rá, a jegybank funkciója, az árstabilitás elérése, fenntartása. Mit tettetek érte, hogy árstabilitás legyen Magyarországon? Mit tesztek érte?
Hát ugye a Magyar Nemzeti Bank volt az első jegybank egész Európában, de hogyha mondjuk az észak-amerikai kontinenst is beleszámítjuk, akkor tehát a NATO-ba gyakorlatilag, jó, Törökországot leszámítva, az egyik elsők voltunk, akik fölhívtuk erre a figyelmet. Ugye 2021 márciusában mi már kifejezetten inflációs veszélyekről beszéltünk, és mi voltunk az első jegybank egész Európában, aki a kamatoknak az emelkedése mellett döntött 2021 júniusában. Egy nagyon hosszú és hát nagyon jelentős kamatemelési ciklus áll mögöttünk, ugye az alapkamat az egészen 13%-ig emelkedett, és ugye tavaly októberben pedig elvált egymástól az irányadó és az alapkamat, és akkor még 18%-os volt az irányadó kamat, összesen ugye 16% körül volt a sterilizációs átlag költségünk, tehát úgy gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank antiinflációs elköteleződéséhez nem férhet kétség innentől kezdve. Tehát lehető leghatározottabban, leggyorsabban és a legnagyobb mértékben reagált a monetáris politika a rendelkezésre álló eszközeivel az inflációnak az emelkedéséhez.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a napvendégét. A napvendége tehát Balatoni András, a jegybank igazgatója, és a műsor második részében kitekintünk a nemzetközi gazdaság tarajos vizeire is.